Kedves hallgatóm! Egyesek úgy érzik, hogy a 4000 ember megvendégelése, ami Márk evangéliumának 8. fejezetét megnyitja, az 5000 ember megelégítésének az ismétlése, és ezért nem is fordítanak rá különös figyelmet. Emiatt egyeseknél a 4000 ember megelégítése Jézusnak egy elhanyagolt csodatétele. Amikor a Biblia kritikusai ehhez a példázathoz érkeznek, akkor igyekeznek megfosztani a Bibliát a természet fölöttitől. E csoda magyarázatában azt mondják, hogy mivel ez az 5000 ember megelégítése után van leírva, ezért csak erősíti az apostoloknak azt az állítását, hogy Jézus csodatevő volt. Nyilvánvalóan ez igaz. A második csoda nagyobb, mint az első, és 4000 helyett közel 10000-t elégített meg. Amikor az emberek találgatnak, akkor túloznak. Itt kell mérsékletet alkalmaznunk. A két hasonló csoda meglepően egybecseng több vonásában is. Jézus először 5000, azután 4000 embert elégít meg. De 7 pontban eltérés mutatható ki, és erre szükséges odafigyelnünk. Az első esetben a tömeg már egy napon át az Úrral volt. A második csodánál 3 napig voltak vele. Az első alkalommal a tanítványoknak azt mondta, hogy menjenek és lássák meg, hogy mennyi élelmük van készletben, míg a másiknál készek voltak ezt elmondani, mielőtt Jézus kérdezte volna tőlük. Amikor az 5000 embert megvendégelte az Úr, akkor 5 kenyér és 2 hal állt rendelkezésükre, míg a 4000 ember esetében 7 kenyér és 2 hal volt kéznél. Az első esetben közel volt a húsvét. A tömegnek azt mondta az Úr, hogy üljenek le a zöld fűre. Míg a második esetben az év vége felé jártak, amikor a Közel-Keleten a zöld füvet már kiégette a napsugár, és ezért azt mondta az Úr, hogy üljenek le a földre, a talajra. Az első csodánál Jézusról azt olvassuk, hogy megáldotta a kenyereket, míg a második csodánál a leírás szerint hálát adott, először a kenyerekért, és később megáldotta a halakat is. Az 5000 ember megvendégelése után 12 kosárba gyűjtötték a maradék darabokat, de a 4000-nél a jól lakás után 7 kosarat töltöttek meg. Nyilvánvalóan a megelégítettek száma is eltér egymástól e két esetben. Úgy tűnik, hogy éles ellentét van a kettő között időpontban is, amikor Jézus ellátta a tömegeket ennivalóval. Az 5000 ember megvendégelése az első nap végén történt. Jézus tanította őket, de János evangélista szerint az 5000 ember megelégítését követte az élet kenyeréről szóló tanítás. Ez fontos üzenet a jól lakás után. A 4000 ember megelégítésénél a tömeg Jézussal volt 3 napig, és hallgatta tanítását. A fizikai táplálék követte a tanítást. Más szóval, a tömeg nem enni ment oda, hanem Jézus tanításának meghallgatására. Azt hiszem, itt fontos leckét jegyezhetünk meg. Mi a gyülekezeti szeretett vendégségeket használjuk a tömegek összegyűjtésére. Ha igen, akkor helytelen az indítékunk. Sok gyülekezetben csak akkor mennek imaházba hétköznap, ha szeretett vendégséget rendeznek. Egyes bibliaosztályok összehívása is a táplálkozástól függ. Vajon megáldja-e Isten az ilyen erőfeszítéseket, ha nem tiszta az indítékunk? Rád bízom a választ. A cél nem mindig szentesíti az eszközt. Amint kezdjük olvasni a történetet, figyeljük meg, hogy az azokban a napokban kifejezés ezt az esetet arra az időre teszi, amikor Jézus a Dekapoliszban tartózkodott. A tömeg nyilvánvalóan követte Jézust a pusztai helyekre, ahol hagyományosan tanítottak, de ott nem könnyen érhető el az élelmiszer. Nagy tömegek követték az Úr Jézust. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jólakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták. 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Márk evangéliuma, 8. rész, 1. verstől a 6. versig. Itt valami nagyon érdekeset találunk. Úgy tűnik, mintha a tanítványok elfeledkeztek volna az 5000 ember megvendégeléséről. Az a véleményem, hogy közülünk sokan ugyanezt tapasztaljuk. Isten csodálatos és kegyelmes módon vezet minket, és legközelebb már elfeledkezünk róla. Amikor egy új probléma keletkezik, akkor nem találjuk a kiútat, vagyis mintha még soha nem lettünk volna ilyen helyzetben. Ezt éljük át, amikor újból és újból orvosi vizsgálaton esünk át, és aggodalmaskodunk, hogy mi lesz velünk. Mindannyiszor megrémülünk, és aggodalmaskodunk a fejlemények miatt. Ebben a tanítványokhoz hasonlítunk. Ők felmérték az élelmiszer helyzetet a tömegben, de tudták, hogy hány kenyér áll a rendelkezésükre. Talán azt várták Jézustól, hogy megismétli az 5000 ember megvendégelésének csodáját. Ezúttal több kenyér volt kevesebb embernek, de még mindig az az igazság, hogy mi ez ennyinek? Ezúttal kinél volt a kenyér? Nem tudjuk. Ismeretlen személy ajánlotta fel, és egy napon megkapja érte jutalmát. Ebben az esetben leültek a puszta földre, míg az 5000 ember megvendégelésekor leültették őket a pázsitra, ahogy már említettük. Mennyi haluk volt? Itt csak azt mondja a leírás, hogy néhány kis hal. A számuk nem is lényeges. Nem számolják a halakat. Amikor Isten benne van valamiben, megfigyelhetjük, hogy akkor mindig nagy a bőség. Akár a 4000, akár az 5000 emberről van szó, nem csak uzsonnát ad nekik, hanem egy teljes vacsorát. Történetesen, Ha minden férfira egy asszonyt és egy gyermeket számítunk, akkor a ténylegesen megelégítettek száma közel van a 12 000-hez. És azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Márk evangéliuma, 8. rész, 10. vers. Dalmanuta helyét nem tudjuk pontosan megállapítani. Nyilvánvalóan a galileai tenger partján lehetett, és át kellett kelni a tengeren, hogy elérjék a várost, ami azt jelenti, hogy a nyugati oldalra kellett hajózniuk. Hajóval utaztak, és nyilvánvalóan valahol az északnyugati partvidékre mehettek. A gyűlölködő vérebek most is nyomon követik az urat. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtette kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Márk evangéliuma, 8. rész, 11. verstől a 15. versig. A Szentírásban a kovász mindig a gonoszságot, vagyis a hamis tanítást képviseli. Sohasem jelenti az evangéliumot. Manapság azt a téves tanítást szokták átadni, hogy a kovász az evangéliumot képviseli az asszonyról szóló példázatban, aki belerejtette a kovászt 3 mérce lisztbe, ahogy ezt Máté evangéliuma 13. részének 33. versében olvashatjuk. Az evangélium szimbolizálja az eledelt, és a kovász a helytelen tanítást, amit belerejtenek. Igyekeznek valamit jó ízűvé tenni a testies embernek. Valójában mi a liberalizmus? Ezt az a szószék hozta létre, amelyik igyekszik tetszeni az embereknek a gyülekezetben még akkor is, ha megtéretlenek hallgatják. Hadd mondjam, hogy ez az, amikor kovászt kevernek bele, vagyis a hamis tanítást összekeverik az evangélium igazságával. Csak olyan kenyeret esznek, amiben élesztő van, mert az élesztő jóvá teszi a kenyeret. Gyermekkoromban sokszor ettem forró kétszer sültet, és a testies ember az ilyen eledelt szereti. A kovász azonos a gonoszsággal, amit beletesznek. Itt figyelmezteti az Úr az övéit a farizeusok és Heródes hamis tanítására. Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Márk evangéliuma, 8. rész, 18. vers. Hosszú időn át voltam lelkipásztor, és néha fölfedeztem olyasmit, ami megdöbbentett. Vannak egyesek, akik szerintem ismerik a lelki igazságot, mégis eltévesztik az egész tanítást. Nem fogadják el teljesen, és az ember nem tudja, hogy hol tartanak. Vannak emberek, akik éveken át tanulmányozzák a Bibliát, és mégiscsak idáig jutnak. Olyanok, mint az apostolok, akiknek van fülük, mégsem hallanak. amikor az öt kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Márk evangéliuma, 8. rész, 19., 20. és 21. vers. Isten igéje az élet kenyere, mert Isten igéje kijelenti Krisztust. A Biblián élünk, és óvakodnunk kell a hamis tanítástól. Azt hiszem, ennek világosnak kell lennie előttünk abban a tanításban, amit Jézus ad nekünk. Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Márk evangéliuma, 8. rész, 22. vers. Itt van egy másik kiemelkedő csoda, amit az Úr cselekedett. Engedett kérésüknek, hogy érintse meg a vak szemét. De megfigyelhető, hogy kivezette a vakot a városból. Olyanná lett Bétsaida is, mint Názáret, ahol nagyon sok hatalmas csodát vitt véghez, hogy többé már nem hajthatott végre csodákat. Bizonyára a nyálnak nincs gyógyszer értéke, de az Úr ezt használja fel, hogy általa növelje ennek az embernek a hitét. Olvassuk el, és találjuk meg benne a lelki igazságot. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Ekkor Jézus hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Márk evangéliuma, 8. rész, 23. verstől a 26. versig. Bétsaida felett már meghirdette Jézus az ítéletet, ahogy ezt Máté evangéliuma 11. részének 21. versében olvashatjuk. Van valami ebben a csodában, amit nagyon gondosan meg akarunk vizsgálni. Miért alkalmazta az Úr ezt a módszert? Nem nyithatta volna meg ennek az embernek a szemét, mint ahogy tette más esetekben is? Természetesen megtehette volna. Megnyithatta volna az ember szemét, hogy már először világosan lásson. De itt valami üzenet van ennek az embernek és nekünk is. Ez esetnek három fázisa van. Az első a vakság fázisa. Először mindnyájan lelkileg vakok vagyunk. Mint ez az ember, mi is elmondhatjuk, valamikor vak voltam, de most már látok. De figyeld meg, hogy csak részlegesen nyerte vissza a látását, és csak Márk beszél erről. A második a részleges látás állapota, amiben nagyon sokan lehetnek ma. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Első Korintusi levél, 13. rész, 12. vers. Olykor-olykor leveleket kapok emberektől, akik próbálják velem megértetni, hogy nagy lelki meglátásuk van. Néha megdicsérnek engem is, hogy már nagyon magasra jutottam. De be kell vallanom előtted, hogy csak tükör által homályosan látok. még nagyon sok mindent egyáltalán nem értek. Vannak emberek, akik nem így éreznek. Azt hiszik, hogy már mindent tudnak. Ez az egyik tanfolyam az egyik nagyon jó Bibliát tanító gyülekezetünkben. Sok éven át lelkipásztor voltam. Voltak olyan tagjaim, akik sohasem jöttek el a hétköznapi Biblia tanulmányozásra. Tudod miért? Már többet tudtak, mint én. Ez igaz lehet, de tragikus, ha azt gondolják, hogy többet tudnak, mint amit valójában ismernek. Szókratész a maga korában tette ezt a nyilatkozatot, hogy ő a legbölcsebb az aténiak között. Ez megdöbbentett mindenkit, mert nagyon alázatos embernek ismerték. Ezért megkérdezték tőlük, hogy mit ért ezen. És akkor ilyesmit mondott. Nagyon sok aténi azt gondolja, hogy már tudnak sokat, és én tudom, hogy nem tudok sokat. Mivel én tudom, hogy nem tudok sokat, ezért vagyok a legbölcsebb aténi állampolgár. Hadd mondjam neked, hogy sok keresztény ma azt gondolja, hogy már sokat tud. De Pál azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk, és ez az állapotunk marad meg végig az életben. Valójában azonban, amikor az Úr jelenlétébe kerülünk, akkor úgy ismerünk majd, ahogy minket is ismernek. Bizonyára boldog leszek, amikor odaát lehetek, ahol már megtudok valamit. A harmadik fázis a tökéletes látás állapota. Ezt akkor kapjuk meg, ha az Úr jelenlétébe kerülünk, és akkor mindnyájan világosan látunk. Figyeld meg, hogy amikor az Úr befejezte munkáját, ezt az embert tökéletesen meggyógyította. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Uram, hogy az én szemem is megérintetted, és megtisztítottad lelki látásomat, hogy most már elmondhatom, tükör által homályosan látok, de bízhatom abban, hogy eljutok dicső országodba, és ott mindent világosan ismerhetek. Ámen.